Medves testvérek, Szent Háromság ünnepe utáni 19. vasárnapon Isten szent igéjét egyházunk előírása rendje szerint olvasom. Pál apostolnak az Efezusiakhoz írott levelének 4. fejezetéből. Isten igéjét a 17. verstől olvasom a 28. a következőképpen. Pál apostol szavai, de szent ige. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogy a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradnak téveigésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott, újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot és mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Amen. Kedves testvérek, egy picit talán a megszokottnál hosszabb igeszakasz. Kétségtelen, hogy 2 vagy 3 verssel hamarabbról kezdtem olvasni, hogy világosabb, egyértelműbb, megragadhatóbb legyen a tartalma, a tanítása. És szinte az első mondatok között mondom, húzom alá, hogy kedves jó testvérek, az a helyzet, hogy Isten Jézus Krisztus által meghívott bennünket egy csodálatos küldetésre. Gyertek és teljesítsük be együtt a küldetésünket. Gyertek és fogjunk össze, hogy megéljük együtt ebben a közösségben. Megéljük együtt a világ számára, Isten akarata szerint, azt az értékrendet, amit rajtunk kívül senki nem fog megélni, amiről itt olvastam. A pozitív tartalmakat szeretném kihangsúlyozni. Tehát akkor gondoljatok arra, hogy az életünk értelme, az Istentől kapott küldetésünk, gyertek és valósítsuk meg, éljük meg. Hát ez rendkívül fontos. Ez rendkívül fontos, és ez egy csodálatosan fölemelő küldetés. Hogy nem csak tengetjük az életünket, hogy nem csak sírunk és kesergünk a árak emelkedése miatt, a nagyon sajnálatos hazai politikai helyzet miatt. Nem csak sírunk és kesergünk a nyomorúság miatt, hanem mi megfordítjuk a dolgot, gyertek, fogjunk össze. És az Istennek ezt a pozitív rendjét, amit az apostol adott, éljük oda a világ elé, közösségként is, és egyenként is. Tehát gyertek, tehát éljük át, tehát szembesüljünk, tehát töltsük be. Hát nekünk küldetésünk van. Neked feladatod van. Én csak egy eszköze vagyok Istennek, akinek azonban az a kötelességem, hogy mondjam neked, hogy Isten megkér téged, hogy gyere, éld meg azt a rendet, éld meg azt az értékrendet, amit ő ad a számunkra, a világ számára. Ezért is gyönyörű kép, amikor az Úr Jézus azt mondja a tanítványainak, most nektek, ti vagytok a föld sója. Hát az a só nagyon kell, miért? Hát részben azért, hogy ízt adjon, az íz, ugye nagyon fontos az ízt adjon a só, a másik pedig azért, hogy konzerváljon, megőrizzen a só. A konzerválás, a megőrzés. Régi-régi lelki tanító mesterem gyönyörűen mondta ezt a képet, hogy Isten megsózta a tengereket, hogy meg ne bűzhödjenek. Tanítványok, nektek meg az embertengert kell sózni, hogy meg ne romoljon véglegesen, hogy meg ne bűzhödjék teljesen az embertenger. Tehát, akik eljöttetek, halljátok meg a szívetekkel, hogy nektek van egy csodálatos mennyei küldetésetek, és ezt a küldetést szabad kellene megélni. És higgyétek el, hát most hogy mondja, hogy sokkal nagyobb örömet, boldogságot, békességet okoz az, ha ezt megéljük, mint bármi más. Lehet, hogy valaki azt mondaná, hogy nyerni a lottón, hú, hát az lenne a legnagyobb öröm, stb. Hát nem vagyok benne biztos, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem. A minap, két héttel ezelőtt, amikor újra szédítették meg, bolondították ezt a szerencsétlen magyar lakosságot, hogy most aztán 1 millió, vagy 1 milliárd, majd mit tudom én, hány milliárd a lottón, hogy mindenki menjen, azt vegyen, mert ugye ezt mindenki megnyerheti, hát ez csak természetes. Ez érdekes volt, hogy volt egy riport műsor. Hát a riport műsor őszintességét én nem akarom megkérdőjelezni. Hajdani lottó nyerteseket faggattak, és egy valaki, vagy egy család vállalta, akik Hajdan valamikor, nem tudom, ki hallotta a műsort, Hajdan valamikor 350 millió forintot nyertek. És hát a riporter faggatta őket, hogy na akkor ugye nagy volt a boldogság, és az öröm, és az élet kiteljesedése. És hát ezek elmondták, hogy hát amikor megnyerték, aznap meg még egy hétig, vagy meddig, tényleg olyan eufóriába úsztak, hogy rendkívül boldogok voltak. Aztán megkezdődtek a kínok, a vergődések. Hát ugye többek között az is, hogy persze, hogy kiderült, mert ugye hát nem lehet ezt titokba tartani. És onnan kezdve megindultak a rokonok, ismerősök, és mindazok, akikkel addig ők jóba voltak, mindenki megharagudott rájuk. Hát mi az nektek, adjatok már 1 milliót nekem. Hát persze, hogy kezdték adni, csak hát az volt a baj, hogy több mint 350-en jelentkeztek. Tehát pillanatok alatt szétoszhatták volna a pénzt. Nem osztották szét, hanem, és jöttek a megkeseredett napok, hogy most, mondták a rádióba, név nélkül, kicsit a hangot elváltoztatva, hogy talán ne ismerjenek rájuk, megkeseredett élet. Igaz, bombabiztos kastélyuk, hát nem kastély persze, de bombabiztos az életük, mármint ami a riasztó rendszereket, meg egyebeket érint ide, az életük megszomorodott élet. Nincsen senkiük. Mert hát milyen aljas emberek. Hát nem adtak nekem még 100 000 forintot se. Jó, nem vigasztalás ez, és nem azért, hogy savanyú a szőlő, hanem talán csak azért, hogy érzékeltessem, hogy nekünk egy gyönyörű küldetésünk van. Gyönyörű küldetésünk, amire minket kiszemelt. Nem véletlenül vagy itt, drága testvérem. Minket kiszemelt az Isten arra, hogy megszólítson, hogy gyere, éljük meg Isten gyönyörű szent rendjét, kezdve a 10 parancsolattal, folytatva a páli házi táblákkal, folytatva ebben a mai Isten tiszteleti alapigével. Kedves testvérek, tehát életmódról, életstílusról, életrendről van szó. Ennek a szakasznak a felolvasását azzal kezdtem, Pál apostolt idéztem, hadd idézzem még egyszer és még többször ez alatt a szolgálatom alatt, hogy így kezdtük, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint, mondja tehát az ige. Tehát nem egyszerűen Pál apostol, hanem az ige. És most figyeljük meg, hogy mit ért Pál apostol pogány életstíluson. Eleve kijelenthető, hogy ezeket a kijelentéseket nem kell illusztrálnom. Nem is akarom beletölteni az időt, hogy ezeket illusztráljam. Mert azt szeretném a szívetekig, Isten szent lelke segítségével eljuttatni mindenkinek. Küldetésed van Isten értékrendjét megélni, odaélni mások elé. És akkor az életed értelme is kiteljesedik. Sokszor kérdezik, hogy mi az életünk értelme. Goethe híres mondása, ugyanúgy végig kell élni, hogy megtudjuk. Hát mi meg azt mondjuk, hogy Isten szent rendje megélni. Az, hogy annak a koronája majd az örök üdvösség lesz, az egy külön dolog. Örülünk neki, hogy azt mondta az Úr Jézus Krisztus, hogy ő a föltámadás és az élet, és aki hisz ő benne, ha meghal is él. Igen, erről sokszor bizonyságot teszünk, mert ez fontos is, hogy meggyőzzük a szívünket. Azért kell sokszor mondani, hogy győzzük meg a szívünket a Szentlélekkel, hogy nem a semmibe torkollik az életünk, és az életünknek nem az a célja, hogy a temetőben építsünk egy 1,5 milliós síremléket, hanem az örökké valósága célja a mi életünknek. De amíg odáig úgymond eljutunk, addig egy Istentől kapott feladatsorozatunk van. És ez az Istentől kapott feladatsorozat, az Istentől kapott életrend, életstílus, megélése az életünk értelme. Ez egy küzdelem. Mert tudjátok, folyamatosan soha nem tudjuk úgy megvalósítani, hogy elkezdjük és ragyog minden. Hát nem, hát küzdünk. Hát ez a küzdelem. Van úgy, hogy orra bukunk, van úgy, hogy elesünk, és akkor belekapaszkodva az átszögezett kézbe fölállunk, és folytatjuk, újrakezdjük. Megint csak egy öreg régi tanító mesterem mondta, és ezt megjegyeztem örökre, hogy lelki tekintély volt ő, és azt mondta, hogy bizony-bizony sokszor elbukunk az életbe. Sajnos ilyen ez az élet. Hát már csak azért is, mert van egy gonosz, egy aljas ellenségünk, amelyik állandóan gáncsol. Nem mindig vesszük észre, hogy berakta nem mindig szőrös lábát, mert azt ugye észrevennénk. Hát dehogy is, ő nem mindig szőrös lábat rak be, mert akkor fölkapnánk a fejünket, hogy na, ezt a mocskost kell átlépni, de nem, hanem jön rafináltan, ügyesen, borzalmasan intelligens, elég baj az, hogy sokszor intelligensebb, mint mi, tehát bukunk, és azt mondta az öreg tanító mesterem, hogy tudjátok, nem az a baj, vagy nem az a tragédia, hogyha bukunk, hanem az, ha nem állunk föl. És a bukásban ott van az az evangélium jó hír, hogy mindig egy kicsit közelebb esünk el hozzá. Tehát ahogy haladunk ebben a küzdelemben, mindig egy kicsit közelebb kerülünk hozzá. Pál apostol a pogány életstílust a következő kifejezésekkel írja le itt, hogy elsötétedett elme, tehát én most az ő szentírási igei szövegét idézem, elsötétedett elme, vagy másképpen elvakult gondolkodásmód, kapásból tudnánk mindannyian példákat mondani. Aztán másik, ugye, amit mond az apostol, hogy elidegenedés az Istennek tetsző élettől, amikor az ember élete a sarkaiból fordul ki, és nem egyszerűen csak a kocsmázókra gondolok, akik esetleg a kis fizetésecskéjüket, vagy a segélyt a gyerekük helyett a pultra, a kocsmapultra teszik le, hanem ez egy általános jelenség, elidegenedés az Istennek tetsző élettől, vagy téveigés, amikor valaki mindenféle őrült elméletet elhisz, és még hirdeti is, vagy azt mondja, hogy a megkeményedett szív, hát az érzéketlenség, a szeretetlenség, a durvaság, meg én azt hiszem, hogy nem kell példát mondanom, vagy az eltompult erkölcsi érzék, mondja az ige, amikor a bűnt valaki nem is érzi annak, például megbánt valakit, nagyon megbántja, és nem érzi a szavának a súlyát, hogy mekkora fájdalmat okozott valakinek vele, Aztán gátlástalanság, miért is kéne rá példát mondani kár az időért, nyereségvágy, kapzsiság, hát erre mondja az apostol, hogy ez a pogány életstílus. Ti azonban, mondja nekik, most nektek, nekünk, nekem, neked, ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ahogy megvalósult Jézusban, idézem még az apostolt. Pál apostol az új ember, a minőségi ember, a szellemi, vagy mondjuk így spirituális, a Szentlélektől vezetett ember formáját, alakját, tartalmát, az ember Jézus valóságával demonstrálja. Nézzétek Jézust, az ő stílusát, ahogy emberekkel bánt, ahogy szólt, ahogy elrontott életű vámszedők, utcanők, stb. Elrontott életű emberekkel milyen hihetetlen finoman bánt, olyan finoman, hogy a Betesda tó partján a, nem is tudom, 38 éve betegnek azt mondja, hogy akarsz meggyógyulni? Én ennyire tiszteletbe tartom a szabadságodat. Akarsz meggyógyulni? Még Pilátus is, ez a fura lelkű politikus, is azt mondja, ecce homo, bocsássatok meg, ugye két hete is idéztem, akik itt voltak, hogy ecce homo, amit úgy kell fordítani, hogy íme ő már ember. Íme, nem egyszerűen csak íme, hát persze, hogy íme az ember, de az íme szó, ugye tudjátok, hogy a magyar nyelvben az a szó, hogy íme, ősi szó, azt jelenti, hogy lássátok. Nézzétek és lássátok. A magyar nyelv egy csodálatos nyelv egyébként. Íme, ez már ember. Ecce homo. Jézus lényét is így szemlélhetjük. Ecce homo. Tehát a keresztény élet egy tanulási folyamat. Nagyon jó, hogy itt vagyunk időnként a templomba. Heti alkalmak vannak. Ez mind nagyon-nagyon jó. Miért? Mert ezek azért vannak, hogy a tanulási folyamatot segítsék. Mert ez a keresztény élet egy tanulási folyamat. És most, kedves testvérem, bocsáss meg, ha megkérdezem. Nem én kérdezem, én hangsúlyozom, én csak egy rossz eszköze vagyok az Istennek. Nem én kérdezem, hanem ő kérdezi tulajdonképpen általam. A kérdés így hangzik. Tanulod-e a Krisztust? Tanulod-e a Krisztust? Ha Krisztussal találkoztál, akkor lassan, de biztosan változásnak kell bekövetkezni az életedben, annak a változásnak, amire nagyjából kezdtem a mai üzenet megfogalmazását, hogy nézd csak, kitüntetett téged az Isten azzal, hogy kéri tőled, old meg, valósítsd meg, realizáld ezt a feladatot. Téged megtisztelt az Isten azzal. Egy fájdalmasan szép képpel szeretném illusztrálni. Tudjátok, hogy évek óta, hát 20 éve már foglalkozom ugye a tanatológia tudományával, van abban mindenféle ágazat, és Elizabeth Kübler-Rossnak, az egyik legnagyobb kutatónak, hát 2 vagy 3 éve ő már hazament, de az ő egyik könyvében, a Was können wir noch tun című, Mit tehetünk még című könyvében egy 12 éves kisgyermeknek, vagy nagygyermeknek a helyzetét írja le. Nagyon beteg ez a kislány. Egy kislányról van szó. Nagyon beteg. És panaszkodik a kislány, hogy de hát miért kell neki ennyire betegnek lenni? Na most a Kübler-Rossz ugye szeretné a léleg kínját oldani, mint léleggyógyász, és azt mondja neki, a kislánynak, hogy te Petra, ugye te szerettél iskolába járni, jó tanuló voltál. Igen, persze, válaszolja. Te Petra, amikor a nehéz feladat volt, versenyre kellett indulni, akkor a osztályfőnök néni, vagy a szaktanár bácsi, vagy néni kit választott ki a feladatra, a feladat megvalósítására, vagy a feladat teljesítésére, mondjuk verseny, bármilyen tantár. És akkor a Petra természetesen válaszolta, hogy hát a legjobbakat. Nézzétek csak, azért mondtam el, hogy higgyétek el, Isten a legjobbakat elhívta arra, hogy az ő értékrendjét megéljétek, megéljük. Úgy, amint vagyunk. Nekünk most Isten azt mondja, hogy ti vagytok az enyeimek. Na persze, még rajtunk kívül sok százezer ebben az országban, még ebben az országban is, és hát nagyon sok millió ebben a világban. De itt, ebben a környezetben, természetesen katolikus és református testvéreinkkel együtt, meg másokkal, de azt mondta Isten, hogy most én ezeket az embereket, mint jó tanítványaimat, és ugye a tanítvány szó egy eredeti bibliai kifejezés, mint jó tanítványaimat megszólítom, gyertek tanítványaim, tanuljátok a Krisztust, ahogy azt Jézus megvalósította, és tanítványaim, kérlek titeket, éljétek oda mások elé. Legyen só feladatotok, hogy az életnek ízt adjunk, és hogy konzerváljuk, hogy meg ne romoljon. A Szentige, tehát Isten Jézus Krisztus által azt kéri, hogy teljesítsük be a feladatunkat. És a konkrét példákat igazából alig kell említenem, hiszen értjük, mi oly nagyon értjük mi is, meg ugye küzdünk vele. Vigyázzat, nem azt mondtam, hogy Isten a tökéleteseket választotta, ki szó nincs róla, hanem akiket azt mondta, hogy én téged megbízlak. Megkérlek, megbízlak, old meg ezt a feladatot, hogy az értékrendemet a többiek elé éled. Konkrét hétköznapi tanácsokat ad az Úr Jézus, hogy ő, hát igen, szó Pál apostolon keresztül az Úr Jézus, hogy mit ne cselekedjenek azok, akik Krisztust tanulják, Jézusról olvassák le a magasabb rendű emberi életképletét. Négy ponton, négy neuralgikus pontot hát érint az apostol: a hazugságot, a haragot, a lopást és a romboló beszédet. Azt mondja most ebben a Szentigében, hogy ezeken a pontokon legyetek óvatosak, nagyon vigyázzatok, mert a hazugság, a harag, a lopás és a romboló beszéd az a legveszélyesebbek közé tartozik. Ez a négy súlyos kifogás. Az apostol, az ige azonban nem csak negatívumot mond, hogy ne hazudjunk, ne haragudjunk. Egyébként azt mondja, hogy ha haragusztok is, le ne menjen a nap a ti haragotokkal, még erről egy szót. Illetve a lopás és a bomlasztó beszéd. Nem csak levetendő a hazugság, hanem az igaz, egyenes beszéd az követelmény. Természetesen hozzá szoktuk tenni, hogy a szeretettől átitatott igaz beszéd, mert az igaz beszéd az nem azonos a durva beszéddel. Na, én a képében megmondom. Mert amikor a képében megmondom, biztos, hogy tévedtem. A hazugság az igaz beszéd követelmény, a hazugság az igaz beszéd mellett az igaz beszéd a követelmény, és a hazugság az a megvetendő. Ezzel tiszteljük meg egymást. Sajnos, nagyon sajnos a mai magyar valóság összedi beszéd. Vagy a másik, a harag ügye, a harag. Na, itt az apostol egy nagyon érdekes mondatot mond, hogy ne vigyük magunkkal a haragot éjszakára. Itt csak annyi, hogy fiziológiai, testi megalapozottságú lélektan nem árt nekünk, hogy lássuk, hogy Pál apostol nagy pszichológus volt. Évek óta folyik az agresszió kutatása, harag kutatása. Hogy amikor valaki haragszik vagy dühös, az belső testi folyamatokat indít el. A kutatók leírása szerint a harag, a bennünk levő harag mindenünkre hat. Az izmunkra, a májunkra, a vérnyomásunkra, a test anyagcseréjére, a szív frekvenciájára, az idegrendszerre, hormontermeléssel. Adrenalin löket, mondják a szakemberek. És ez mérgező. És milyen érdekes, amikor a magyar ember haragszik, azt mondja, hogy mérges vagyok. Én most nagyon mérgezem magam, így van. Sajnálatos sorrend ez, hogy harag, méreg, ebből magas vérnyomás, és ebből akár agyvérzés is. Tehát még a saját háztartásunk számára sem ártalmas, ha az ige szavát megfogadjuk. Aztán a lopás ügyéről, hát kár az időt tölteni, úgyis egyetértünk, és azt is, hogy sajnos ma komoly gondok vannak itt van. De nem csak anyagiakat lehet lopni, hanem mondjuk időt is. A negyedik pedig a bomlasztó beszéd. Erre egy pozitív példát mondok. Spurgeon, a 19. században élő minden idők legnagyobb ige hirdetője előtt, valaki aprehendálta Spurgeon gyülekezetét, és azt mondta, hogy de az a másik, az az igazi. Erre Spurgeon, a nagy ige hirdető így szólt, testvérek, ha én elmennék oda, már az se lenne olyan tiszta és igaz. Így állította meg a bomlasztó beszédet. Hát, mi is tegyük ezt. Na tehát, befejezésül. Nagyon-nagyon-nagyon szép feladatra kér téged az Isten. De csak kér, akarsz-e követni engem? Azt az életrendet a világ elé élni, amit itt fölvázoltam. Találkozunk Krisztussal, olvassuk le Jézusról az igaz emberséget. Mert hát kitől tanulnánk igaz emberséget, egyenes emberséget? Kitől? Nem kevés úgynevezett nagy ember életét ismerem, életrajzokból ezért, azért, amazért. Okosak voltak, tehetségesek voltak. És emberségükben a legtöbben nagyon csököttek voltak. Egészen nem jó ezeket így megtudni, hogy mondjuk a világ egyik legnagyobb muzsikusa, mondjuk Mozart. És a mindennapi életben nem volt olyan nagy. Nem lehet tőle emberséget tanulni. Zenét igen, hallgassátok, ejnek lejjen a nachtmusik, meg a többi, meg ezek azok, ez igen. De emberséget, de mondhatnék nagyon sok példát, rengeteg példát mondhatnék. Hogy okos volt, tehet, zseni, de emberileg sehol. Jézus életét kell minél részletesebben ismerni. Jézus lelkületét, emberekhez való hozzáállását. Soha nem hazudott senkinek. Az örök igazságot szólta. Soha nem volt agresszív senkivel szemben sem. Még azzal szemben sem, aki pofon ütötte a főpap udvarában a zűrös éjszakán. Soha nem vett el senkitől semmit, hanem adott. S ha megszólalt, az teremtő, gyógyító, vigasztaló, bátorító szó volt. Tanuljuk hát a Krisztust, és fogadjuk el a szívünkkel, hogy minket Isten megszólított egy gyönyörű küldetésre. Amen, imádkozzunk. Drága Úrunk, szent igédért adunk neked hálát, és köszönjük, hogy megbízol bennünk, és meghívsz minket arra, hogy teljesítsük a tőled kapott feladatot. Urunk, adj hozzá erőt a te szent lelked által, és köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen.